Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Nem tudom, önök hogy vannak vele, én ha külföldön járok, szeretem elkerülni a nagy turista útvonalakat, és szívesen szállok le a turista buszról, sőt, egyenesen föl sem szállok arra, hanem inkább a helyiek útmutatása szerint nézek körül az országban. Persze, az eszembe se jutott, hogy olyan országokat próbáljak megismerni így módon, ahová a külügyminisztérium nem ajánlja az utazást. Mai vendégem viszont megtette ezt, egy hátizsákkal a hátán 3 hónap alatt bejárta Nyugat-Afrikát, a világ leghosszabb vasérc vonatán zögykölődött keresztül a Szaharán, simogatott krokodilokat és bozott taxival érkezett a véres gyémántok földjére, Sierra Leone-ba. A mai műsorban ennek a különleges utazásnak a részleteiről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És akkor, ahogy azt az előzetesben ígértem, most egy kis élménybeszámoló következik, egy kis előzetes, egy ma esti hosszabb élménybeszámolóból. Vendégem a stúdióban Szegő Andor, Afrika kutató, aki egy hátizsákkal 3 hónap alatt bejárta Nyugat-Afrikát. Kollégáról van szó, hiszen a Civil Rádióban műsort vezet. Szervusz, Andor!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mikor indultál, és miért pont Nyugat-Afrikába?
Én szerettem hátizsákkal utazni, mielőtt elmentem Afrikába, és elkezdett érdekelni egyik napról a másikra a konfliktus övezetek, úgyhogy 20 évesen elmentem egy hátizsákkal Afganisztánba, meg Pakisztánba, és aztán valahogyan...
Tehát egy ilyen válságturista volt, hát egy kifejezetten olyan helyre mentél, ahonnan mindenki egy egyébként menekült, tehát aki adta a külügyminisztérium, hogy nem ajánlja, hogy oda menjünk, akkor...
Igen, akkor foglaltam egy jegyet abba az országba.
Viszonylag olcsó volt akkor a repülőjegy.
Igen, kevesen utaznak azokon a gépeken. Úgy volt, hogy engem elkezdett érdekelni a Közel-Kelet, és ehhez mondhatnám azt, hogy nagyon szeretem a török ételeket. Kár, hogy nem a tévében vagyunk, mert akkor látnák a hallgatók, hogy éppen, hogy be tudtam préselődni a székbe, tehát a kebab evés az végigkísérte az életemet kb. 1 éves koromtól. És aztán valahogy ez a gasztronómiai érdeklődés ez átcsapott abba, hogy szerettem volna megismerni ezeket az országokat, ahonnan olyan finom ételek származnak, és akkor elkezdtem utazni a Közel-Keleten. Aztán Nyugat-Afrika úgy jött, hogy láttam a Véres Gyémánt című filmet, és így első hangzásra ez biztos furán hangzik, hogy aki látta a Véres Gyémántot, az ugye tudja, hogy ez a Sierra Leone egy polgárháborút mutatja be, és nem éppen egy turista csalogató képet fest az országról. Viszont nagyon megtetszett valahogy Afrika abban a filmben, és akkor határoztam el, hogy elmegyek Sierra Leone-ba, viszont azt nem akartam, hogy oda repüljek, mert ha az ember repül, akkor pont, hogy a legizgisebb részek maradnak ki. Tehát elrepülni Afrikába, egy országba, az olyan, mint csípős nélkül a kebab. Pont az a jó benne.
Gondolom, te is, mint minden utazó, aki Nyugat-Afrika felé megy, akkor valahonnan Spanyolországból indultál, és akkor Marokkon keresztül. Ez egy jó átmenet is, mert ugye Marokkó az arabország, megvan ez a keleti és arabos beütés, de mégis azért nagyon európai ország.
Pontosan, nagyon jól mondod, Spanyolországból mentem, egészen pontosan Barcelona mellett felszálltam egy buszra, és ez a busz röpített aztán Tangerbe, ami ugye Marokkó északi részén található a földközi tenger partján, és én igazából ott léptem afrikai földre. És Marokkó kicsit olyan, mint nem akarom megsérteni Marokkót, mint az úszodában a lábvíz. Tehát hogy ez egy átmenet a között, hogy az ember a vízben van, vagy hogy a szárazföldön. Marokkóban inkább európai az építészet, ugye a franciák hatás nagyon érzékelhető, franciául mindenki beszél gyakorlatilag, az oktatás, felsőoktatás nyelve is a francia.
És egyébként a franciául beszélsz?
Vagyis igen, egy keveset. Mondjuk úgy, hogy tanultam gimnáziumban, és ipari mennyiségű francia filmet néztem meg életem során, úgyhogy egy új hullámot beszélek, egy francia új hullámot.
Értem, tehát akkor elmentél Marokkóba, és akkor tulajdonképpen...
És onnan már egyszerű volt, mert csak délre kellett haladni.
Na de azért ez nem olyan egyszerű. Mit szóltak hozzád a marokkóiak? Mennyire támogatják ők például ezt a fajta utazást? Mennyire segítették az utadat?
Én úgy látom, hogy Marokkóba a turizmus annyira kiépült, hogy vannak szállások ugye a vastagabb pénztárcájú utazóknak, meg a hátizsákosoknak is. Egyébként Afrikában ez viszonylag ritka dolog, hogy az embernek van választása, mert a legtöbb afrikai országban is, most fekete afrikai országokra gondolok, ott ugye vagy minimális a turizmus, és az a turista, aki oda megy, az megfizeti a drága szállást, vagy üzleti turizmus van, és akkor ugye azoknak pedig nyilván egy cég fizeti, akik ezekbe az országokba utaznak. Marokkóban nagyon jó a helyzet, mert olcsó szállás van, és még az olcsó szállások is igényesek. Marokkóba elképesztő vendégszeretettel találkoztam, nagyon-nagyon kedvesek voltak velem, olyannyira, hogy volt olyan alkalom, hogy nem is kellett szállásra költenem, mert Agadir mellett egy berber állattartó meghívott magához, és bemutatott a szűk családnak, aki akkor olyan 30 fő volt ott.
Na, nagyon fontos dolgot mondtál, hogy az arabok azért alapvetően vendégszeretőek, viszont nagyon kényesek arra, hogy tarts tiszteletben az ő családjukat, például a szokásaikat. Erre te készültél tudatosan, hogy hogyan lehet, vagy hogyan kell kommunikálni ezeken a területeken?
És még az én paklimban az volt egy érdekes kártya, hogy Ramadan alatt utaztam, ami ugye egy mondatban ugye az iszlám holt hónapokban számol, és a Ramadan az a 9. hónap az iszlám kalendáriumban, és ez a böjt hónap. Tehát ez azt jelenti, hogy napközben nem lehet se enni, se inni, és én például erről nem tudtam akkor éppen, hogy Ramadán van.
Hát akkor a kérdésre felelve nem nagyon készültél erre.
Nem különösebben. Viszont én azt tapasztaltam korábban a Közel-Keleten, mondjuk nem arab országokban, ahol jártam, hogy nagyon kedvesek az idegenekkel, és nem várják, hogy ismerje a szokásokat, viszont annak nagyon örülnek, hogyha érdeklődik, hogyha pedig az ember tud egy pár szót arabul, ami nekem akkor megvolt, az pedig különösen nagy öröm. Ugye mondjuk Marokkóban az utazóknak jó dolga van, azért is segíti mindenki az utazót, mert ugye régebben Marokkóban utazni sokkal veszélyesebb dolog volt, és az évszázadok során beleívódott az emberekbe, hogy ha jön egy utazó, akkor azt óvni kell, segíteni kell. Például van ugye egy olyan marokkói város, a Marrakesh, biztos mindenki látott olyan képes lapot, hogy egy nagy piac téren sütödék vannak, meg tűznyelők, meg ezer egy éjszaka minden bája. Na most Marrakeshnek az a jelentése, hogy légy gyors, mert a középkorban sok utazót megöltek Marrakesh mellett. Tehát ezért a mai napig él ez a hagyomány, hogy az utazókat segítik. Illetve ami még érdekes Afrikában, hogy Afrikában nincsen az a fajta utazási kultúra, mint nálunk. Tehát egy afrikai ember, hogy elutazik A pontból B pontba, azt azért teszi, mert arra jó oka van. De ők ezt nem is értik, hogy nekünk ez miért szórakozás, hogy miért utazunk egyik helyről a másikra.
Marokkó és Mauritánia között van egy izgalmas terület. Azon te hogyan jutottál keresztül?
Igen, ugye ezt hívják úgy, hogy Nyugat-Szahara, amit az ENSZ nem ismer el, míg a nyugat-szaharaiak pedig elismerik, és van egy Dakhla nevű város, ez Agadirtól körülbelül egy napi buszozás. Dakhláról egyébként annyit kell tudni, hogy egy szörf paradicsom. Én nem tudok szörfözni, tehát nekem ebben nem volt részem. Viszont Dakhlából találtam iránytaxit, amelyik elvitt Mauritániába. Az iránytaxikról azt kell tudni, hogy ezek általában régi Peugeot-ok, amik két város között közlekednek, és aztán az iránytaxiból lesz a bozót taxi, mondjuk a szavanna meg a dzsungelvidéken. Jellemzően még 2-3 ülést bele szoktak préselni ezekbe az iránytaxikba, és egészen csodálatos, hogy hány ember fér be. Volt egy jelent a Brian életébe, hogy amikor John Cleese, a légionárius, házkutatást tart a Júdai Nemzeti Frontnál, és legalább 100-an beférkőznek oda. Na most körülbelül ugyanez a helyzet a bozott taxival is. Azt mondták nekem, hogy csak megbízható sofőrrel menjek át ezen a szakaszon, mert ez egy elaknásított terület, ugye Marokkó és Mauritánia között ugye elmérgesedett a viszony a hidegháború alatt, és ezért fogták magukat, és elaknásították ezt a határvidéket. Megjegyzem, egyébként Marokkó és Algéria közti határ is el van aknásítva, tehát arra felé ezt már népszokásnak tekinthetjük, és amikor én átkeltem ezen a aknamezőn, akkor láttam is, hogy körülöttünk voltak felrobbant roncsok, és kb. 5 km/h sebességgel mentünk ezen az aknamezőn.
Na most ugye én hallottam a Budapest Bamako Rally résztvevőitől, hogy hát itt a határátkelés sem túl egyszerű, mindenki baksist követel, és hát mindent nagyon óvatosan kell megszervezni ahhoz, hogy ott biztonsággal átjussál. Ez az iránytaxi, ez önmagában képes ezt a problémát kezelni? Tehát ha te egy helyi iránytaxiba beültél, onnantól kezdve te nyugodtan átmehetsz Mauritániába, mert ezek a határátkelések ilyenkor nem okoznak problémát?
Nekünk semmi problémánk nem volt. Én azt mondom, hogy lehet, hogy a bamakósoknak azért lehet több problémája, mert körülöttük ugye nagyobb is a felhajtás, és ezért valószínűleg több pénzt tulajdonítanak nekik mondjuk a határőrök, míg hogyha valaki tényleg egy ilyen iránytaxival utazik, arról nem feltételezik, hogy olyan nagyon sok pénze lenne. Ugyanakkor meg erre is azt mondom, hogy ez a határőrök meg nagykövetségek, a lutri faktor 80%. Voltam olyan határőrnél, aki nagyon kedves volt, és nem kért egy fillért, hogy beengedjen az országba, Afrikán belül volt olyan, aki $50 akart tőlem kérni. Mauritán határon speciál, én 2008-ban voltam Nyugat-Afrikába, akkor lehetett kapni a határon vízumot, és körülbelül 10 perc alatt megkaptam. Pár héttel később pedig tudok olyanról, akit pedig visszaküldtek Casablancába, és csak rá nem az Ingrid Bergman várt, hanem egy jó kis mauritán vízumprocedúra, hogy megszerezze. Tehát tényleg azt mondom, hogy 80%-ban szerencsefaktor is. Milyen napja van a határőrnek, esetleg mondjuk egy szalam aleikummal, hogy egy béke veleddel szólítom meg, akkor már mindig pozitív robból indul a tárgyalás.
Na most ugye ott vagy a Szahara határán, te felszálltál egy vasért szállító vonatra, ami keresztül visz a Szaharán. Beszéljünk már erről, te ezt előre megtervezted, vagy tudtad, hogy van ez a vonat, ami keresztül megy a Szaharán, és viszonylagos rendszerességgel jön-megy a Szaharán keresztül, és egyszerűen csak felültél a vasért tetejére?
Ebből a szempontból kifejezetten sok előtanulmányt csináltam. Van egy nagyon jó utazó, úgyhogy, hogy Michael Palin, a Monty Pythonból lehet ismerős, hogy ő volt például a Pilátus, és ő nagyon sokat utazott, és ezeket egyrészt megcsinálta, hogy a dokumentumfilmben, másrészt meg könyvben megírta. Tehát a Szahara című könyve lett az én koránom Nyugat-Afrikában, és én tőle vettem ezt az ötletet, hogy ő is ugyanezen a vasért vonaton utazott. Annyit kell tudni erről a vasért vonatról, hogy ugye ez Mauritániában közlekedik, és a Szaharában ugye bányásszák ezt a vasércet, amit aztán egy vonaton visznek az Atlanti-óceán partjára, és ott rakják hajóra. És ezt a vasért vonatot mondják a világ leghosszabb vonatának, átlagban 2,5 kilométer hosszú ez a vasért vonat. Tehát én amikor utaztam rajta, akkor ugye a másik vágányon jött ennek a vonatnak a testvére, amelyiken én ültem, és nem tudtam elaludni, és így bárány számlálás helyett így számoltam a vagonokat, és ettől el is tudtam aludni.
Tehát nem értél a végére a vagonoknak, mire elaludtam?
Igen, és ezzel elmondom azt is, hogy nem a vasércen utaztam, mert akkor ott azon nehezebb lett volna elaludni, viszont hogyha a vasércet választottam volna, akkor nem kellett volna egy fillért sem fizetnem. Egyébként volt egy vagon, amit még a végéhez hozzácsaptak ennek a vasércvonatnak, és ott voltak olyan kupék, amik nálunk is vannak, ilyen 6 személyes kupék, csak mi mondjuk 10 voltunk benne. De a legtöbb helyi viszont tényleg a vasércre fel megrohamoztak, kecskéket tettek fel rá, tehát amit lehet szállítani és mozdítható, az egy ilyen Noé vonatává vált ez a vasércvonat, és nagyon érdekes utastársaim voltak, mert egy olasz sráccal és egy ír nővel utaztam együtt. Még Marokkóba ismerkedtem meg velük. Az ír nő akkor 55 éves volt, és kitalálta, hogy Marokkóból elmegy Dél-Afrikáig szárazföldön, hogy egy ilyen spirituális élményben legyen része. Tehát utazás közben az ember érdekes emberekkel találkozik, és érdekes vonatokon utazik.
Tehát akkor elértél az óceán partjára, és akkor ott szálltál föl erre a vonatra.
Igen, egy Nouadhibou nevű városból mentem.
Milyen hosszú volt ez az út?
Körülbelül délelőtt 11 körül indultunk, és ilyen éjjel 1-2 körül érkeztünk. Nem a végállomásra, hanem ahol mi leszálltunk, mert mi egy Singitti nevű kisvárosba tartottunk, ami egy iszlám szent város, és egyrészt ezért érdekelt, van egy nagyon régi mecset, ahol olyan útikönyveket lehet látni, amik ilyen korabeli útikönyvek a mekkai zarándokoknak íródtak. A másik szempont pedig az volt, hogy Singitti az effektíve a Szahara szélén van. Tehát mi kisétáltunk Singittiből, és néztük, hogy 1000 kilométerre tőlünk van Algéria. És egészen, mint a Kisherceg film verziójában, amit a pilóta tapasztalt. És egyébként Exuperit ugyanez a Szahara iklette. Tehát én akkor értettem meg például igazán a Kisherceget, hogy milyen lehet a homokdűnék között rekedni. És én azt mondom, hogy ha csak a Szaharáig jutottam volna, már azért megérte volna. Tehát én nem is gondoltam volna addig, hogy ez ennyire bámulatosan szép, de egy életem egyik legszebb élménye volt. Tényleg csak az, hogy a Szaharába felrohanni egy homok dűnére.
Tehát akkor a vonat órákon keresztül ment a Szaharában.
Igen.
És ott homok, jobbra homok, balra, illetve előre-hátra meg a vonat valószínűleg, mert ugye ez olyan hosszú volt. Ezen a vonaton, ha történik valami, akkor a következő állomásig semmi esély arra, hogy ott valakit is értesítsetek, hiszen ez a vonat megy, a mozdonyvezető 2,5 kilométerre előtted, gondolom személyzet nincs, semmiféle kommunikációs.
Igen, áll a kezében van az utazó ilyenkor maximálisan, igen.
Egyébként szoktak balesetek lenni akkor ezek szerint, mert hogyha valaki fönnül a vasérc halom tetején, a kecskéjével együtt, és mondjuk leesik, vagy a kecske leugrik az ember meg utána, mert hogy az ott akkora kincs, akkor az ott veszik.
Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert az olasz sráccal láttuk azt, hogy ugye már javában mentünk, már nagyon sötét is volt, és láttuk, hogy van, aki kinyitja az ablakot, tehát így leúszta az ablakot, és így kiugrott a vonatból. És akkor ezen így először röhögtünk, hogy ezen alternatív öngyilkosság, hogy van, aki kiugrik a Szahara közepén a vonatból. Azóta nem tudom, hogy mi lett vele egyébként, tehát lehet, hogy megunta az életét, lehet, hogy nagyon tudott valamit, hogy ő ott kiszállt. De nem hiszem, hogy ha ott valakivel bármi történik, akkor azon sok segítséget kap.
Egyébként milyen gyorsan megy az a vonat?
Nem különösebben, szerintem ilyen 50-60 km/h sebességgel mehet.
Azért olyan sebességgel csattani, akár a puha homokon, az sem megy.
Igen, bár ez mondjuk afrikai viszonyban egy TGV-nek számít, úgyhogy igen, ott egy száguldás.
Ugye a beszélgetésünknek az apropója, az egy ma esti élménybeszámoló lesz. Azért erről is ejtsünk egy pár szót, mielőtt végre megérkezünk Sierra Leone-ba, és azt hiszem, hogy nagyon rövid az időnk, de arról még mindenképpen ejtsünk egy pár szót, ha másért nem, azért, hogy akit bővebben érdekel ez a beszámoló, akkor meghallgathassa ma este. Tehát mikor és hol lehet meghallgatni?
Ez ma este 7 órától lesz a 8. kerületben, a Napházban, ez a Népszínház utca 31 szám alatt található, és ez volt régebben a Napmozi.
Na most ezt a műsort megismételjük szombaton, mi kedden délután beszélgettünk, tehát ez kedd délután lesz ez az élménybeszámoló, és most akkor ugrunk egy nagyot, leszállunk a Vasérc vonatról, és mondjuk azt, hogy egy szempillantás alatt odaértél Sierra Leone-ba. Mi fogadott? Tehát mennyire a fegyvernepperből és a véres gyémántból megismert képek fogadtak?
A vibrálás, amit a véres gyémánt bemutat, az, hogy milyen tömöttek az utcák, hogy mennyire sokszínű ez a tömeg, az 100%-ig ugyanezt tapasztaltam Freetownban, a fővárosban. Ugyanakkor viszont Sierra Leone-ban végtelenül kedves emberekkel találkoztam.
Na most én igazából arra voltam kíváncsi, hogy a Sierra Leone-ból szinte hetente lehet valami véres akcióról hírt kapni. Ez mennyire kézzelfogható egy turistának?
Például a szállásomon Freetownban ott ki volt rakva a falra, hogy tilos gyémántokkal illegálisan kereskedni. Tehát ez mondjuk érdekes volt tapasztalni, hogy az ember lépten nyomon ezzel találkozik, hogy a gyémántok, mindig a gyémántok Sierra Leone kapcsán.
Tehát akkor ebből az következik, hogy aki nem ártja bele magát a gyémánt bizniszbe, és nem kezd el feketén gyémánttal kereskedni Sierra Leone-ban, az biztonságban van?
Szerintem igen. Ugyanakkor viszont az ember azt feltételezik, hogy gyémántokkal akar kereskedni. Én voltam gyémántbányában, és akkor ott engem akkor próbáltak igazán levágni a rendőrök. Ugye Afrikában ez egy divatos dolog, hogy ilyen roadblockokat állítanak, és akkor ott szednek pénzt azért, hogy tovább mehessenek az utazók. És akkor volt az, hogy engem gyémántkereskedőnek néztek, pedig én csak egy gyémántbányát akartam megnézni, hogy hogyan keresik a gyémántokat.
Mert egyébként erre szerveznek akár turista utakat is?
Nem, én ezt úgy oldottam meg, hogy elmentem egy olyan városba, amelyik egy gyémánt tartománynak a központja, és ott elkezdtem kérdezősködni, és eljutottam egy étterembe, ahova a libanoni gyémántkereskedők jártak, és ott szóba elegyedtem egy helyi sráccal, egy Sierra Leone-i gyémántelosztóval, és ő nagyon segítőkész volt, és őt kértem meg, hogy ha tud nekem abban segíteni, hogy én megnézhessek egy igazi gyémántbányát, akkor azt nagyon-nagyon megköszönöm, és ő pedig mondta, hogy ennek semmi akadálya, szerzett nekem transportot, ami egy motor volt, és előttem ült egy srác, aki vezette a motort, és én pedig hátul elképzelhető legrosszabb utakat a négyzetre emelve, olyan utakon 4 órát zögykölöttünk, és így jutottunk el egy gyémántbányába.
Na, és ott mindjárt mindenki úgy nézett rá, hogy na, ez most biztos azért jött ide, hogy zsebre rakjon egy-két nyers követ.
A biztonságiak igen, ugyanakkor meg azon csodálkoztam, hogy akikkel így szóba legyettem, akik a gyémántokat keresték ezzel a legegyszerűbb, ugye ezzel a szitálós módszerrel, ugye ezeken felszíni fejtések, azok meg nagyon kedvesek voltak, és nagyon barátságosan fogadtak, pedig ők tényleg a világ legrosszabb munkáját végezték, tehát számunkra elképzelhetetlen körülmények között dolgoznak, viszont nagyon barátságosak voltak. Ami tényleg egész Sierra Leone-ra jellemző volt ez a fajta barátságosság. Sokkal barátságosabbak voltak, mint mondjuk turistás afrikai országokban.
Tehát itt azért nagyon sok turistával nem találkoztál?
Nem. Egy turistával találkoztam összesen.
És egyébként akkor fehérekkel sem nagyon?
Nem. Aki fehérrel találkoztam, libanoniak voltak, és egy-két mauritán. De nem jellemző. Már Nyugat-Afrikában, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart nem igazán mennek oda turisták. Nyugat-Afrikában inkább Szenegálba mennek, Gambiába, Gánába, de ezért volt kifejezetten nagy élmény letérni a turista ösvényről, mert tényleg Sierra Leone az nekem a legautentikusabb Afrika volt.
Egészen kivételes élmények lehettek ezek, és gondolom, hogy ennél azért sokkal több mindenről fogsz beszámolni ma este a Napházban.
Így van, mindenkit nagy szeretettel várok, aki szeretne hosszabb beszámolót hallani Nyugat-Afrikáról. Ma este 7 órától a 8. kerület Népszínház utca 31 szám alatt található Napházba. Kiválogattam a legjobb képeimet, amiket Nyugat-Afrikában készítettem. Láthatnak képet az említett vasércvonatról, gyémántbányáról, illetve egy gambiai krokodilparkról, ahol krokodilokat lehetett simogatni, illetve még egy majommal is egész szoros barátságot tudtam kötni. És aki hallotta már a vudu szót, az megismerheti, hogy Togóban, a vudu földjén milyen körülmények között árulják a vudu eszközöket a mai napig.
Mikor szándékozol legközelebb Afrikába menni, ilyen körülmények között, és hova?
2013 őszén tervezem, hogy elrepülök Angolába, és Namíbián át lejutok Dél-Afrikába, Fokvárosba belemártom a kezem a két óceán összefolyásába, és aztán felmegyek szárazföldön, szintén bozótaxikon és vonatokon át Kairóba.
És utána ismét szívesen látlak itt a Gazdasági Rádió stúdiójában. Az elmúlt percekben Szegő Andor volt a vendégem, aki egy hátizsákkal 3 hónap alatt járta be Nyugat-Afrikát. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.